Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégem meghatározó jellemzője a jelenlét. Akár családi életről, akár munkáról beszélünk. Ez az egyszerű és sokszor elhangzó szó sokunknak nehezen vagy egyáltalán nem teljesíthető kihívást jelent, azt, hogy képesek legyünk kizárni minden mást és csak arra figyelni, amit éppen csinálunk. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor az életet a maga valóságában élhetjük meg, a befektetett munka, idő és energia nem hiedelmeink, vágyaink, félelmeink labirintusába vezet, hanem ahhoz, amit valójában el akarunk érni és el is érhetjük. Az, hogy mindez nem csupán egy képzelt világ, mai vendégem eddigi pályája bizonyítja, hogy számos, kívülről bonyolultnak, sőt nehéznek látszó helyzetben találta és találja meg a megoldást. Dr. Dura Mónika.
Sziasztok!
Elnézve a karrierjét, pontosabban az eddigi karrierének állomásait, nekem az a benyomásom, hogy született vállalkozó. Jól érzem?
Igen, igen. Azt hiszem, mindig megvolt bennem ez a kíváncsiság, meg bátorság, hogy merjek belevágni valami újba, és hogy azokat az álmokat a gyakorlatban is megvalósítsam, ami megfogalmazódik bennem, és úgy érzem, hogy most valamivel foglalkoznom kell, akkor én az bátran vállalom, és akkor mindig van ennek egy ilyen kifutása, ami években mérhető, de én utána merek bátran váltani, igen.
A vállalkozás az egyfajta bátorság, vagy álmok?
Igen, azt gondolom, hogy igen, az mélyen kell, hogy megfogalmazódjon, hogyha nem azt a tipikus kényszervállalkozót vesszük vállalkozásnak, hanem aki belerakja a szívét, lelkét, akkor igen, az nagyon mélyen az álmaink, nagyon mélyen azt, amire vágyunk, és én ezt mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy amitől csillog a szemünk, olyan dolgra kell vállalkozni. Csak azt lehet igazán jól csinálni, szerintem.
A bátorságról jutott eszembe, azt hiszem, ugye foglalkozott Kovács Ágnesre, vagy az Ágnes Kovács márkával. Uh-huh. Amikor találkoztak, akkor elkezdtek együtt dolgozni, és aztán ön úgy döntött, hogy hirtelen máshová pozícionálja ezeket a bőrtáskákat. Uh-huh. Ennek értelme. Méghozzá mondjuk így, hogy emeletekkel feljebb.
Uh-huh.
És amikor olvastam ezeket a beszélgetéseket, meg cikkeket erről, akkor így állandóan azon gondolkoztam, jó, de honnan tudta? Tehát a magyar példa, hogy a hallgatók is értsék, hogy eddig a korábban, amíg önnel nem kezdtek el dolgozni, mondjuk az 50 000 forintos kategóriában árulta a Kovács Ágnes a termékeit. Ő meg azt mondta, hogy hát ez 180. Na csak a számok most mindegy, csak a nagyságrendeket szeretném érzékeltetni. Azon gondolkoztam, hogy ez tényleg nagyon bátor lépés, de honnan van a tudás? Tehát, hogy igen, ezt csináld. Fejesugrás egy új dimenzióba, és mi volt az, ami biztossá tett, hogy Ágnes, nekünk ezt kell csinálni, ez így jó?
Hát akkor behoznám azt is, hogy szerintem az, hogy a menedzser szemléletem, ami játszóvi azt, hogy a márket, amikor az Ágival megismerkedtünk, én az Ágit nagyon tehetségesnek tartottam, meg azokat a formákat, amit ő csinál, és én azt gondoltam, hogy ez nincs a helyén. És akkor az Ágival megfogalmaztuk azt, hogy én át szeretném rendelni, és máshova pozícionálni ezt a márkát, mert hogy szerintem ebbe sokkal több van, mint amit eddig ő így belelátott, és akkor én mondtam neki, hogy átpozícionáljuk, az nem csak azt jelenti, hogy magasabb áron adjuk, hanem akkor minőségi bőrt fogunk, azzal fogjuk csak készíteni, olasz bőrökből, akkor olasz kiegészítőkkel, hogyha ezt egy prémium márkába rakjuk, akkor mindennek olyannak kell lennie, mint egy prémium kategóriás dolognak, tehát nem csak maga az ár lett megnövelve, hanem minden utána lett követve, és azóta is tartjuk azt a minőséget alapanyagokban és a szolgáltatás mikéntjében is, és akkor én azt gondoltam 8 évvel ezelőtt, hogy mindenki a nagyon olcsó vagy a közepes kategóriában fut, és hogy senki nem lépte meg még a magyar táskatervezők közül azt, hogy a prémiumba vigyen egy márkát.
De erről beszélek, hogy igen, senki nem lépte meg, úttörők voltak. Miből származott az a magabiztosság, hogy igen, ezt kell csinálni, és ez működni is fog.
Hát én azt gondolom, hogy ennek megvan a célközönsége. Tehát, hogy a magyaroknál is van egy olyan réteg, aki vágyik arra, hogy prémium színvonalat vásároljon, és ragaszkodik mondjuk a magyar márkákhoz, akkor ebből is legyen egy kínálat a palettán, ezt én így láttam, mint piacirést, és akkor az ági táskái, meg amilyen formákat képviselnek, az meg azt gondolom, hogy világszínvonalú, és akkor a kettőt így összeraktam, hogy szerintem ez fog tudni működni. És az Ági sem nagyon hitte el, mert őt is meg kellett győznöm erről, hogy figyelj Ági, ebben sokkal több van, és ezt lehet másképp is csinálni.
Mivel tudta meggyőzni?
Hát én elmondtam ezeket az érveket, és mondtam neki, hogy szerintem ezt így próbáljuk ki, nézzük meg, hogy mit szól, mit reagál a piac, és akkor amikor az első táskákat eladták az üzletekbe, akkor az Ági fölhívott, hogy Móni, ez tényleg működik. Tényleg működik, amit mondtál, és akkor ez ugye megismétlődött, és akkor utána egyre több vásárlónk lett külföldről és belföldről is, és akkor igazolták, tehát a piac az validálta azt, amit én feltételeztem. Szerintem a vállalkozók azok mindig feltételeznek valamit, és utána a piac eldönti, hogy ez valid vagy nem valid.
Igen, erről van szó, hogy eldönti. És mi van akkor, hogyha a piac úgy dönt, hogy nem valid? Felkészülnek, egyáltalán gondolnak erre?
Persze, szerintem az ember mindig végigjátsza.
Szóval valamelyik híres sportoló mondta, hogy amikor pályára lépsz, akkor eszedbe se jusson, hogy nem nyered meg a meccset. Ez nem szó szerinti fordítás.
Igen, de én nem abban gondolkodom, hogy ez kudarc lesz, hanem abban, hogy utána hogy fogom akkor ezt áttekerni, mi a B, a C, a D lépés azt követően. Tehát, hogy már előre gondolkodom következő.
Vannak ilyen B-tervei?
Igen, szoktak lenni. Meg én azt gondolom, hogy a változást azt mindig beengedem az életbe. Tehát, hogyha a piac más mond, hogy máshogy kell csinálni, akkor fordítani kell. És én ezt nem csak mondom, hanem tényleg így élem meg a vállalkozói létemet is.
Magyarul, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy eltervezte, akkor az nem okoz belső konfliktust, hanem rugalmasan azt mondja, jó, hát akkor most erre felé megyünk.
Igen.
Mert szerintem, és bizonyára talán én is ezek közé tartozom, hogy van egy elképzelésem, és az nem jön be, akkor az egy érzelmi konfliktust okoz. Szomorúságot, fejtörést, feszültséget, tehát nehezen éljük meg azt, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk.
Nálam már nem, mert hogy én azt azért 10 éven keresztül mi a férjemmel csináltunk egy IT vállalkozást, és ott pont ez volt az alapszemlélet, az agilitás, ami a változásról szól. Tehát az, hogy semmi sem állandó, csak a változás. És hogyha így éled a mindennapjaidat, hogy mindig minden változhat, akkor egy idő után ez tényleg az életed részévé, és a gondolkodásod részévé válik. Tehát nem ragaszkodsz új dolgokhoz. A sikerhez nagyon sok fajta út vezet, és nem kell ragaszkodni ahhoz az egyfajta úthoz. Teljesen mindegy, hogy milyen utakon, meg hol kanyarodsz le, meg hol kell visszatolatni, mert zsákutcába lépsz, de el fogsz jutni a célodhoz. És szerintem ez a nagyon fontos mindset, hogy ezt át kell venni. A hétköznapok is ilyenek, mivel nekem ugye 5 gyerekem van, én eltervezek valamit, de az kb. Az első 20 percben megdől. És a gyerekek ezt begyakoroltatták velem a családban is, hogy semmi sem úgy van, hogy a fejedben van, hanem nagyon rugalmasan kell kezelni a dolgokat, hogy elindultak egy edzésre, de dugó lesz, de esik az eső, vissza kell rohanni az esőruháért, és akkor hogy oldod meg ezeket a szituációt, és hogyha ezt nagyon sokszor gyakorlod, és a munkahelyeden is ezt gyakorlod, akkor már egy idő után tényleg ez lesz a gondolkodásod része.
És nem okoz belső feszültséget?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, én ezt nagyon izgalmasnak találom, hogy az új szituációkat hogyan tudom megoldani, hogyan tudok alkalmazkodni hozzá.
Hogy lehet átkattanni abból a tervezés, kicsit merev tervező, kicsit merev gondolkodásból, hogy lehet átváltani egy ilyen, mondjuk így, hogy szabad és rugalmas gondolkodás, tehát mire kell figyelni, csak a célra és a megoldásra?
Igen, abszolút a cél lebeg a szemem előtt. Ha jönnek ezek a napi kihívások, akkor én azt, hogyha meg tudom oldani, akkor ilyen sikerélményem van. Ezek ilyen nagyon apró sikerek. De akkor is siker, hogy
hát én... Ezek kondicionális sikerek, nem? Igen. Fejbe.
Igen.
Úgy érzem, hogy mint a valami ilyen szippantás a jóból, ahogy a dal mondja.
Igen, ebbe is lehet így ezt a flow állapotot, hogy most azt gondoltuk, hogy így lesz, de aztán nem így lett, és én ezt hogyan tudtam megoldani, és az egy mini siker nekem aznap, hogy több ilyet meg tudok oldani. Szóval szerintem ebbe meg lehet találni a szépséget, és akkor nem kell azon keseregni, vagy leragadni abban az állapotban, hogy de miért nem így. Nekem mindegy, hogy csak odaérjek a célhoz. Szóval ez, persze vannak ezek az etikai meg erkölcsi határok, de azon belül tényleg mindegy, hogy hogyan. Sőt, ez szerintem nagyon is izgalmas, hogy teljesen más úton jutsz el valahova.
Volt valami idáig vezető út, minta, kapaszkodó, mert tehát az emberek többsége talán nem így születik, vagy így születik, és aztán elromlunk. Szóval hogy működött ez a gondolkodásnak ez a fajta felszabadítása? Én ezt így fordítom le.
Hát alapvetően az egészen nem onnan gyökerezik, hogy ezt régen úgy hívták, hogy a jég hátán is megél, most már modern agilitásnak, vagy alkalmazkodásnak hívjuk, de hogy valahogy ez van bennem, kisgyerekkorom volt ez a szemlélet, a szüleim is, főleg édesapám úgy nőtt fel, hogy mindig a megoldást keresem, tehát ne keseregjünk, ne sajnáljuk magunkat, ne másokat hibáztassunk, hanem nézzük meg, hogyha valamilyen szituáció van, hogy az nem sikerült, az rendben van, de hogyan lehet megoldani? Hogyan lehet úgy elérni a célodat, hogy ha nem így, akkor hogyan másképp? És szerintem erre kell mindig koncentrálni, mert ha nagyon leülünk, és nagyon sokat sajnáljuk magunkat, és nagyon sokat hibáztatunk, akkor elmegy a vonat mellettünk. És hogyha valami, nekem is vannak kudarc élményeim, nekem is vannak olyan dolgok, amik mondjuk nehezebben, vagy rosszabbul tud esni, de akkor én azt, a kis dolgokon nagyon hamar túl tudok lépni, a nagyobb dolgokon meg adok maximum 2-3 napot, de már fejben keresem a megoldását, hogy hogyan máshogy. És ez mindig visz előre, hogy én nem leragadni, nem azon gondolkodni, nem azon sopánkolni, nem mást hibáztatni, hanem mindig azon gondolkodni, de hogyan máshogy.
Talán nem is a jövőben, ez inkább a jelenben élés,
igen,
ugye?
Igen.
Na, ők nem olyan egyszerű ezt megtanulni, de ugye jogásznak tanult.
Igen.
Van, aki szerint ez egy merevebb pálya, van, aki szerint ez egy végtelenül kreatív pálya. Hát persze, nyilván egy jó ügyvéd az elég kreatívnak kell, hogy legyen. Szóval volt valami oka, hogy ezt választotta, ezt a, mondjuk így szakmát, hivatást?
Igazából nagyon különösebb oka nem volt. Talán az, hogy én nekem még akkor megvolt az az ideálom, hogy az igazság, meg az igazság keresése, meg mindig az igaz. Ezek, amik gyerekkorban így bennem voltak, és akkor azért választottam a jogász szakmát. Én 10 évig űztem ezt így aktívan, és akkor, amikor utána elmentem a gyerekeket szülni, akkor elgondolkodtam, hogy én azt hiszem, hogy ebből így most mindent kivettem, amit szerettem volna.
Most például ugye a NAV-nál, most NAV-nak hívják, de az adóhivatal nevezük, ott töltött el 10 évet. Hát ez egy elég merev közeg, nem?
Elég merev közeg, de mivel ugye én jogász voltam, akkor én a hatósági osztályon voltam a központban, és ott viszont azért a bírósági pereket vittük, meg a másodfokú határozatokat, és azért abban lehet ugye kreativitás, hogy hogyan képviselsz egy pert, hogyan építed fel ennek a logikáját, hogyan fogod védeni, tehát hogy felkészültség, stb. Ott tényleg van kreativitás. Valahol nagyon merev, igen, a határidőkben, de nekem ez adott. Tehát, hogy én ebből nagyon sokat tanultam, azt, hogy a határidőket tartsam, azt, hogy ezek a keretek, azok lehetnek merevek, de a kereteken belül nagyon szabadon lehet mozogni. És én ezt itt megtanultam, a precizitást, a pontosságot, és az adójog ilyen szempontból, meg még szerintem így, hát olyan szempontból nehezebb is, hogy nem sok jogász szeret a pénzügyjoggal foglalkozni, és engem ez nagyon mozgatott, hogy itt azért a pénzügyjogot is tudni kell az adójog mellett.
De szembesült egy másik kihívással, mert fiatalon nevezték ki a vezetőnek, és azt valahol azt mondta, hogy hát, hogy nagyjából 2-szer annyi idősek voltak a kollégái. Mi inspirálta? Hogy tudott velük boldogulni? Mi volt a kulcs? Mert azt mondta, hogy hát igen, sikerült kialakítani velük egy jó viszonyt, és így elfogadták ön, de mi volt a kulcs?
Hát azt hiszem, az egyik kulcs az volt, hogy a vezetőm azt hitt bennem. Szerintem ez mindig nagyon fontos, hogyha valaki kap egy ilyen visszajelzést, nevezhetjük mentornak is, hogy valaki hisz benned, és akkor te is elhiszed, főleg nagyon fiatalon.
Kell ez a visszajelzés feltétlenül?
Szerintem igen, valakinek...
Tehát egy belső drive nem elég?
Az is nagyon jó, mert az az alap, anélkül nem lehet. De valaki, ha hisz benned, és ez visszavezethető a gyerekkorra is, hogy hisz benned az anyukád, az apukád, vagy a nagymamád, bárki, aki ott van a közvetlen környezetedben. Tehát, hogy az biztos, hogy mindig megerősít a külső környezetből, ha valaki hisz benned, és én itt azt láttam, hogy bennem volt a drive, de a vezetőm, a Marianne, ő nagyon hitt bennem. És akkor ezt én is így elhittem. És a második, ami az, hogy nagyon szorgalmas és nagyon alázatos voltam, meg ezt jellemzi a munkámat is, hogy én tényleg mindent oda tettem, meg nagyon szorgalmasan képviseltem azokat a dolgokat, amiket csináltam akkor is, és akkor egy idő után a csapat is átállt, arra látták, hogy én nem csak beszélek, hanem csinálom is, és hogy milyen precízen, szorgalmasan teszem a dolgomat, és akkor ezt a tiszteletet egy idő után az ember kibírja szerintem. Ez át tud tényleg fordulni, ezt már többször tapasztaltam.
Ez elegendő volt?
Azt hiszem, nekem ez a gyerekkoromból jön, mert én már gyerekkoromban, ha bekerültem egy közösségbe, ezt többen is visszajelzték, ott mindig ilyen vezető szerepet töltöttem be ösztönösen. És én azt gondoltam, hogy ez mindenkinek így megy. Tehát, hogy én akkor ezt nem tudatosan tettem, és amikor erre így ráébredtem itt az első, amikor először kineveztek vezetőnek, akkor én rájöttem, hogy ez a képesség nincs meg mindenkiben, ez nincs meg mindenkiben ösztönösen, hogy ez mekkora érték.
Ez engem izgat, ez a vezetőség, mint gondolati állapot, vagy szellemi állapot. Van-e olyan, létezik-e az a vezető, és egy kicsit ebben kételkedem, hogy végülis mindegy milyen területen, de sikeres tud lenni, mert a vezetés az egy olyan önálló képesség, ami területfüggetlen. Ezek szerint az egy önálló entitás, képező képesség?
Én ezt határozottan állítom, igen. Hiszen jogász voltam, aztán egy óriásit váltottam azzal, hogy a férjemnek volt egy IT cége, amihez nekem szakmilag semmi közöm nem volt, hát hiszen én jogász voltam, semmit nem tudtam az IT-ról, és ő régóta mondta, ő volt a vezérigazgató, hogy én segítsek neki, mint vezérigazgató helyettes, operatív, és hogy menjek át hozzá. És én sokáig gondolkodtam, és aztán átmentem, és ott tényleg tele volt. Tehát, hogy férfival többszörösen is hátrányos volt a helyzetem, mert IT, amihez nem értek, tele férfiakkal, ami ugye nehezebben fogad be egy női közeget, és ráadásképpen még a férjem volt a vezérigazgató. Szóval ezt a három csomagot így a hátamon cipelve beléptem, és azért elég érdekes tekintetek fogadtak az első hetekben, meg az első bordokon is. Én voltam az egyetlen nő, aki mindenki úgy könyvelte, hogy jó, most itt van, aztán itt...
Tűrjük.
Igen, mert hogy ő a feleség, de egy idő után látták, hogy igenis értelmeseket tudok kérdezni, igenis, hogyha megbíztak egy feladattal, akkor azt meg tudtam csinálni, meg tudtam szervezni, tudtam az emberekre hatni, nem voltam szakember, de igénybe tudtam menni a megfelelő szakembereknek a tudását a feladatok végrehajtásához, és egyre nagyobb respektem lett. Tehát, hogy ott is azért nagyjából egy év alatt megtörtént az a fordulat, hogy utána teljes értékű tagként kezeltek.
Hogy lehet kérdezni, mert én biztos ülnék egy ilyen IT-bordon, és figyelnék, hogy mi az, amiről beszélnek, megpróbálnám a szakmát megérteni, de lehet, hogy nem minden kell közelíteni a dolgot?
Nem, abszolút nem.
Honnan kell közelíteni?
Nem, én azt gondolom, hogy a szakembereket hagyni kell csinálni, hogy ők szakmázzanak, de viszont ott vannak olyan logikus kérdések, amit fel tudsz tenni.
Mondasz rá példát?
Hát például az, hogy ők nekiállnak egy projektet megoldani, és akkor ők belemélyednek a szakmai részletekbe, és én megkérdezem azt, hogy de mi a határidő, mikorra kell megcsinálni, megvan-e az erőforrás hozzá, és akkor ezek mind olyan kérdések, hogy a szakmázás az egy dolog, de ha egy projektet veszünk, akkor vannak annak keretei is, hogy azokat hogyan tudjuk ebbe beilleszteni. Hogy megvan-e az a szakember, vagy venni kell még föl olyan szakembert, vagy meg kell szervezni ezt az egészet, és akkor én ebben már meg is tudtam adni azt a keretet, ami egy sikeres projekthez kell, mert sikeres projektnek csak az egyik része az, hogy szakmailag mondjuk lefejlesszük, de egy csomó minden valamit még hozzá kell adni. És akkor én ehhez megtalálom a megfelelő embereket, meg szakembereket, mert jó szemem van abban, hogy ki az, aki jó szakember, és jól tudok csapatot építeni. És ha a csapatot jól tudok építeni, az azt jelenti, hogy motiválni is tudom, és a célokat is el tudom érni velük. Szóval szerintem ez nagyon fontos. A menedzsmentben a sokkal fontosabb, hogy milyen csapatot tudsz magad köré rakni, hiszen annak csak egyik része az, hogy te szakmailag értesz, az nem baj, ha nem értesz. Oda egy jó szakembert kell találni, és minden területre egy jó szakembert kell találni. És ez a kulcs, hogy ezek az emberek egymással is kompatibilisek legyenek. És már ez egy csapat. Ezt már így hívjuk, akik utána be fogják tolni azt a feladatot, és elérik azt a célt, ami ki van tűzve. De a menedzsment az egyből így gondolkodik, az én fejem egyből erre áll rá, hogy mi a cél, és a célhoz hogyan fogom azt elérni ezeket, hogy rakom össze ezeket az elemeket.
Nem szippant be a szakma? Én, ha szintén ülnék egy ilyen bármilyen vállalatnak a csúcsán, előbb-utóbb, és itt előfordult velem más projektekkel kapcsolatban, hogy elkezdett beszippantani maga az a szakma, a szakterület.
Nem is akartam ebben a legjobb szakember lenni, hanem én ott a legjobb menedzser szerettem volna lenni. Szóval nem egyáltalán. És szerintem jó is az a távolság, mert az ember, mint jó menedzser, tudja így messziről látni.
Kell is?
Szerintem abszolút kell, mert pont amit te mondtál, hogy ezt így össze kell pakolni, és valahogy ezt a sokaságot, meg az embereket el kell juttatni a célhoz. Ehhez pedig kívülről kell látni a dolgokat, meg rá kell nézni. Másik rész, hogy én nagyon szabadon mertem használni amit úgy fogalmazunk, hogy női megérzések, inkább ez az emberismeret, hogyha ügyfelekkel vagy projektekkel dolgoztunk, vagy ha versenytársakat elemeztük, akkor én ezt nagyon szívesen használtam, és akkor először a bortagok, akik ugye mind férfiak voltak, ilyen furcsán néztek rám, hogy de miért mondok valamit, amire nincsenek észérvek, csak úgy fogalmaztuk meg, hogy a női megérzésem, és utána, mivel egyre többet beigazolódott, már sokszor volt, hogy a bordon odafordultak felém, és kérdezték, hogy és Móni, neked mi a női megérzésed? Meg fogjuk nyerni ezt a projektet? El tudjuk hozni, vagy nem tudjuk elhozni?
Sokszor elkövetem, nem tudom, hogy hiba vagy nem, de egy ilyen automatikus gondolkodás, hogy van egy megérzés, és elkezdem felülírni, hogy tényleg, biztos ez? Hogy sikerült ezt megoldani, hogy nem írod felül, nem kezded el megkérdőjelezni a megérzéseidet?
Hát pont ez az, hogy én is elmentem ebbe a tév utcába, hogy észérvekkel megmagyaráztam, ami az első gondolatom, és ott legmélyen azt gondoltam, hogy az a jó, és utána észérvekkel ezeket felülírtam, de aztán rájöttem, amikor már így több egyére bebizonyosodott, hogy az volt jó, amit először éreztem, hogy erre igenis hallgatni kell. Szóval sok esetben, nem azt mondom, hogy mindig ez történik, de sok esetben tényleg az van, hogy ha valami közül kell választani, akkor inkább próbálok azt, amit ott belül azt érzem, hogy az a helyes út. És én ezeket hagyom. Ez biztos, hogy egy ilyen nagyon komoly cégnél nem lehetne elmagyarázni, egy nagy multinál, de én ezeket nagyon hagyom a vállalkozásaimban, hogy ezek engem vigyenek, ezek a megérzések.
Most néhány perc zene következik, utána folytatjuk a beszélgetést dr. Dura Mónikával, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító tulajdonosával.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.